hát és hallgass meg végre, hogy mit is dobog az a szív. Mert érzi és tudja, hogy szeret az Isten, és nyugodni, pihenni hív. Ha elfogadod, ölébe vesz, pihen a szív, múlik a stressz. Ha esélyt az neki, az ég is kiderül, az utolsó puzzle a helyére kerül. Az utolsó puzzle a helyére kerül. Szemedben látom, mi van a szívedben, hiszen az a két szem mindent megmutat.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is megerősítette elkötelezettségét a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés bővítése mellett. Mindkét ország határozottan fellép a terrorizmus ellen és a béke érdekében, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Abu Dhabiban. Szijjártó Péter arról számolt be, dinamikusan fejlődnek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, tavaly a kereskedelmi forgalom már elérte a $500 milliárd. Emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban voltak kísérletek egy nagy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás létrehozására az Európai Unió és az öbölmenti együttműködési tanács között, azonban ezek végül kudarcba fulladtak. A magyar delegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezette. A hazai energiabiztonság uniós szinten kiemelkedő, hangoztatta az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár. A folyamatos ellátás mellett Európa legalacsonyabb áram és gázárait garantálja a kormány a magyar családok számára, tette hozzá Steiner Attila. Jászberényben beszélt, ahol egy okos gáznyomás szabályozó állomást adtak át. Ez egy pilot program, ha beválik, a megoldás az egész ország területén elterjedhet. Már több mint 4600 tanár bére magasabb 1 millió forintnál a tankerületi iskolákban, közölt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A legmagasabb igazgatói bér 1 millió 742 ezer forint, ismertette Rétvári Bence. A tavalyi átlagosan 32,2 és az idei 21,2%-os béremeléssel a tanárok és óvodapedagógusok átlagos fizetése 844 ezer forintra emelkedik. Tavalyhoz képest kétszer annyian, csaknem 2000-en nyerték el a köbbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat az idei évben, nyilatkozta Nagyvarka Zsófia az MT-nek. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár ismertetése szerint az idei pályázat támogatására több mint 1,5 milliárd forint állt rendelkezésre. A cél a tehetséggondozásban részvevő pedagógusok szakmai elismerése, valamint ilyen tevékenységük ösztönzése. Élménnyé kell tenni a mozgást a gyermekeknek, jelentette ki az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a 7. vándortábor konferencián, ahol arról is beszélt, csütörtök estétől lehet jelentkezni idén. Révész Máriusz elmondta, már a 9. idényben hirdetik meg a gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok vándortáborokat 41 túraútvonalon, mintegy 160 szálláshellyel. Kifejtette, hogy a várható élettartamunk 4,6 évvel elmarad az uniós átlagtól, a túlsúlyos elhízott emberek aránya a harmadik legmagasabb, és a halálozások közel 10%-a a mozgásszegény életmód következménye. Az alanyi adómentesség idei választásáról január 1-i visszamenőleges hatállyal február 28-áig lehet nyilatkozni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Az adómentesség választhatóságának felső határa évi 12-ről 18 millió forintra nőtt. A NAV kiemelte, nyilatkozni legegyszerűbben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet, a már most is e-adózási forma hatálya alá tartozó több mint 830 ezer kisvállalkozónak nincs teendője. Elismerést kaptak az országos jégkármérséklő rendszer országos és vármegyei legeredményesebb generátorkezelői, ismertette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 986 helyről juttatnak ezüst jodidot a felhőkbe, az erre fordított minden egyes forint mintegy 33 forintnyi termelési értéket óv meg, éves szinten ez 50 milliárdot jelent. Az ország 2024. évi legjobb generátorkezelője Varga Adrien lett Borsodabó-Üzemplén vármegyéből. Forgalmi rekord született tavaly a balatoni hajózási ZRT járatain. Több mint 2 millió 300 ezeren utaztak a Bahartal, ami 178 ezerrel több, mint az utóbbi évtizedek rekordforgalmát bonyolító 2023-as adat. Ehhez hozzájárult a flottafejlesztés is, az új kompok és katamaránok. Ünnepélyes keretek között Guinness rekord tanúsítványt kapott a Nemzeti Összetartozás hídja Sátoraljóújhelyen, amely 723 méterével a világ leghosszabb fesztávolságú gyalogos függő hídja lett. Szamosvölgyi Péter, a zempléni város polgármestere elmondta, a tavaly június 4-én átadott hídon több mint 300 ezer látogatót fogadtak az év végéig. Donald Trump rendeletet írt alá a 19 év alatti gyermeknek minősülő fiatalok nem változtató beavatkozásainak korlátozásáról. A dokumentumból kiderül, az intézkedés mind a gyógyszeres, így hormonkezelésekre, mind a sebészeti eljárásokra vonatkozik. Az Egyesült Államok politikája az lesz, hogy nem finanszíroz, szponzorál, népszerűsít, valamint nem segíti elő és támogat úgynevezett nem váltást a gyerekek esetében, olvasható az elnöki rendeletben. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd és rétegfelhőzet északkeleten akár több helyen is tartósabban megmaradhat napközben. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
At the door, who's always chewing gum, not so pretty but not so dumb and sweet, Miss
nőknek.
Mai műsorunk vendége Balogh Fruzsina feleség, édesanya, újságíró, a Média a családért előző évi díjazottja. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Thank you. Hogyan indult a te hivatásod gyerekkorodba, hogyha visszamegyünk, akkor hogyan jött az újságírás?
Nekem apukám is újságíró, úgyhogy ez jelen volt a családi életünkben. Tehát az a fajta gyerek voltam, hogy mindig is az irodalom volt a kedvenc tantárgyam, és volt egy affinitásom arra, hogy írjak. És aztán az egyetemen is, bár több szakos voltam, ez volt az, ami a leginkább hívott engem. Később nem csak ezzel foglalkoztam, tehát most az én életemben ez egy kicsit egy visszatérés az újságíráshoz, de hogy van múltja.
Mesélj egy kicsit arról a cikkről a hallgatóinknak, amiért a díjat kaptad.
Bizonyos szempontból ez a cikk egy kicsit más műfajilag és hangvételileg, mint a többi hónapnak a díjazottjai. Elsősorban azért, mert nagyon szubjektív, és az újságírói műfajoknak egyfajta ilyen határmesdjéjén mozog, és én ezt is szeretem benne, tehát nagyon szerencsés vagyok, hogy a Szív magazinban lehetőséget kapok arra, hogy ilyen jellegű cikkeket írhassak. Van ott egyfajta szabadság is, sőt, azt is érzem, hogy a szerkesztőségben is, illetve amennyi visszajelzés eljut az olvasók közül, kapok egyfajta bátorítást is arra, hogy ezt a fajta szubjektív nézőpontot és ezt a fajta határműfajt ezt szokták kedvelni, és hogy ez tud adni azoknak, akik ezt olvassák.
Az ember, hogyha egy hivatást űz, akkor nem a díjakért csinálja, de mindig nagyon jól eső érzés, egy-egy visszaigazolás, a visszajelzések, ugye említetted is az előbb már a visszajelzéseket, és ilyen ez a média családért díj is. Hogyan tudtad meg, hogy te kapod, illetve a jelölésről is mesélj egy kicsit, milyen érzés volt, milyen gondolatok voltak akkor benned?
Az egyik cikke már a tavalyi évben is kapott egy jelölést valamelyik hónapban a Média Családért díj egyik hónapját, és akkor ez teljesen váratlan volt számomra, tehát az tényleg az a pillanat volt, hogy egyáltalán nem is gondoltam, hogy a munkásságom ilyen módon eljuthat valakihez, aki ezt egy díjra érdemesnek tartja. Ezért a tavalyi díjátadón is ott voltam, de addigra már tudtam, hogy a januári hónapban újból egy második következő cikkem nyerte ezt az elismerést. Emiatt egy ilyen nagyon jó érzés volt a tavalyi díjátadón úgy ott ülni, azzal a bizonyossággal, hogy én jövőre is itt leszek. Ez a jelölésnek a ilyen szívmelengető része, amire így jó visszagondolni. És hát most ezzel a mostani közönségdíjjal ilyen sztereotipikus válaszokat tudok adni, hogy váratlan volt, és nagyon jól esett, és egyáltalán az, hogy részese lenni egy ilyen fajta elismerésnek, az számomra óriási dolog volt, azért, mert tényleg azt láttam, hogy olyan témák tudnak kihangosodni, amiknek óriási nagy jelentősége van társadalmilag, és fontos, hogy ezek kapjanak egyfelől nyilvánosságot, másfelől meg azok az emberek, azok a szakemberek elismerést, akik ilyen témákat felkarolnak. Ez számomra írtó fontos, hogy ennek egyáltalán részese lehettem.
Említetted már a szabadságot is az írás kapcsán. Mit tartasz még fontosnak, hogyha te cikkeket írsz az írásaidban, az önkifejezésben?
Megvan tényleg ez a szabadságom, hogy olyan műfajban lehetek jelen ebben a Szív magazinban, ami számomra egyfajta ilyen érzelmi élveboncolást jelent, és azt érzem, hogy ez az a műfaj, ahol nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek alapon írom össze a gondolataimat. Emiatt számomra az, hogy a cikkeim valahonnan a Szív legmélyéről érkezzenek, és hogy valahogy magamon átdolgozva szülessenek meg ezek a szavak, és hogy legyen egy nagyon erős hitelessége. Azt hiszem ez a legfontosabb, amikor ezeket a cikkeket összerakom.
Édesanyja is vagy. Honnan merítesz ihletet, motivációt az írásaidhoz is?
Elsősorban a családból, igen, tehát nem véletlen a kérdés. És már csak amiatt is, mert amikor nem újságíró vagyok, akkor én a Kapcsolódó Nevelés Egyesület nevű non-profit szervezetnek a vezetője vagyok, és éppen így is keveredtem vissza az újságírás műfajához, és ehhez a magazinhoz, mert minőségemben elsősorban gyereknevelési kérdésekről kezdtem el írni. Tehát jellemzően gyereknevelési, és úgy általában érzelmi, önismereti, a belső világunkkal kapcsolatos témák azok, amik elő szoktak kerülni a munkámban. És ez az, ami a leginkább hajt engem ebben, tényleg, hogy egyrészt, hogy a gyerekek világát egy kicsit a felnőttek világához közelíteni, és hogy egy olyan szemüvegen át írni a családi élet fontos kérdéseiről, ahol mindig ott van ez az egymás megértésének a vágya, mint legerősebb motiváció, mindennél erősebb. És ez nekem azért is nagyon fontos, mert hogy a hétköznapjaimban én magam is olyan nehézségeket élek át a család életemben, mint bármelyikünk, és ugyanúgy tele vagyok feszültséggel, amikor huszadjára kell kérnem a gyerekeimet, hogy vegyünk már cipőt, és éljünk már oda az iskolába, de hogy pont azért, mert hogy ezzel tudatosan foglalkozom, újra és újra és újra, érzelmileg, szellemileg, lélekben kénytelen vagyok visszatérni azokhoz a gondolatokhoz, és ahhoz a vágyhoz, hogy értsük és lássuk egymást, és ez nagyon motiváló.
Akik a médiában dolgoznak, akár rádióban, újságoknál, tehát az újságírásban, nekik nincs egy ilyen 8-tól 4-ig munkaidő, hanem amikor jön az ihlet, amikor le tud ülni az ember, akkor papírra vetik mondjuk a gondolataikat. Oszd meg egy-két kulisszatitkot a hallgatóinkkal, hogy te hogyan tudod ezeket a cikkeket megírni gyereknevelés mellett is a családban, rengeteg teendő mellett.
Igen, az idő az egy kulcskérdés valóban, és ez néha okoz nehézséget. Már csak amiatt is, mert hogy ez nem az a fajta munkafolyamat, amit a két e-mail között le lehet ülni, és akkor valahogy úgy besuhasztani. Emiatt úgy is szoktam készülni ezekre a feladatokra, hogy keresem azokat az idősávokat, amikor tényleg egyedül tudok lenni, és nyugalomban. Ez néha éjszaka van, de ez mindenképp előfeltétel. De hogy egyébként pedig azt nagyon szeretem azt a részét, amikor kapok egy felkérést, kapok egy témát, egy feladatot, és akkor utána az első egy-két hétben még csak úgy hordozom magamban, és érzem, ahogyan dolgozik bennem, és ahogy a hétköznapi életet is azon keresztül szemlélem, hogy mi az, amihez hozzá tudnám kapcsolni ezt a témát, mi az, ami elindul bennem. És emiatt, amikor leülök cikket írni, az már nagyon sokszor az önműködő írásnak a műfaja, hogy addigra már úgy valahogy átfolyattam magam annyira, hogy szinte elkezdek gépelni, és egyszer csak abba hagyom kis túlzással, de így olyankor már így tud kifolyni.
Ez a szociális érzékenység, ami ugye a talentumodban is ott van, ez már gyerekkorod óta jelen van az életedben, tehát így a családod életében is?
A szociális érzékenység nagyon, igen. Emlékszem rá, hogy 10 éves körül lehettem, amikor először szembesültem például azzal a kérdéssel, hogy milyen kihívásokkal küzd a bolygónk, tehát hogy egyáltalán a környezetszennyezés témája így szembe jött velem. És arra is emlékszem, hogy heteken át ilyen sokszerű állapotban voltam, amikor arra rájöttem, hogy ilyen súlyú kérdések vannak így körülöttünk, amiket hiába felnőttek a felnőttek, akik körülöttem élnek, mégsem tudnak megoldani. És utána az évek során ez csak így egyre erősebbé vált bennem, tehát amikor újságírás felé készültem, akkor is volt egy olyan szándék, hogy azokat a kérdéseket hangosítani ki, ami igazán fontos, és ahol a cselekvésre van szükség. Aztán később, mikor dolgozni kezdtem, akkor is egymás után többször is azért a civil szféra felé nyitottam, mert kerestem azokat a helyeket, ahol tényleg társadalmilag fontos ügyekért tudok tenni. És most jelenleg ebben a munkámban is ez a legfontosabb, hogy mivel saját bőrömön tapasztalom, hogy még azokban az esetekben is, amikor nem halmozottan hátrányos helyzetben, vagy nagycsaládosként, vagy sérült gyereket nevelő szülőként, vagy valamilyen szempontból plusz hátránnyal küzdő szülőként kell gyereket nevelnünk, még akkor is sokszor ezek embert próbáló helyzetek. Egyszerűen a hétköznapi élet helyzetei egy családban. És mivel ezt látom, ezért nagyon elkötelezett vagyok azért, hogy abba kapjanak támogatást a szülők, hogy egyáltalán azt valaki, ha más nem, mondja ki nekik, hogy igen, ez nehéz. Igen, ezek sokszor emberfeletti munkát igénylő hétköznapok, hogy egy dackorszakossal elinduljunk otthonról, és közben ott van egy baba a karunkba, vagy egy teljesen hétköznapi helyzetek. Hogy ez bármilyen nehéz ilyen társadalmi kérdéssel találkozom, mindig az a vágy van ott bennem, hogy a másik embernek a támogató jelenléte, egy másik támogató emberrel való kapcsolódás hogyan tud segíteni ezekben a helyzetekben, és nagyon hálás vagyok, hogy most is olyan közösségben dolgozhatom, ahol tényleg valamilyen nagyon gyakorlatias módon tudunk támogatást adni.
Beszéltél ugye a munkafolyamatról is, hogy néha éjszaka tud az ember gépelni, és eljutottál ezzel a cikkkel egy ilyen fantasztikus díjig. Van esetleg valaki, akinek megmutatod először az írásaidat, vagy ezt az olvasók olvassák el először?
Legtöbbször a férjem meg szokta nézni, igen. Ennél a cikknél, a díjazott cikknél különösen így volt ez, mert hogy itt a házasság volt a téma. Majdnem minden esetben meg szoktam kérni, hogy olvassa végig. Néha ki is javítgatja, vagy elmondja a véleményét, vagy hozzátesz. Mi egyébként 20 évvel ezelőtt egy szerkesztőségben ismerkedtünk meg, úgyhogy ilyen szempontból is így kiegészíti egymást a szakértelmünk, vagy a tudásunk erről.
Mesélj konkrétan egy kicsit a cikkről, hogy miről szól, és kiket szerettél volna vele megszólítani.
Ez a cikk elsősorban a házasságnak a nehéz arcáról szól, és van benne a végén egy remény, egy feloldozás, annak a sugallata, hogy igen, a szentség dolga az, hogy egyben tartson minket, és hogy ezt mi is éljük és érzékeljük nap, mint nap. Mégis nagyon fontosnak éreztem azt, hogy lehessen őszintén írni arról, hogy nagyon sok olyan nap lehet mögöttünk, amikor ezt inkább tudjuk, mint érezzük, vagy hogy amikor úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon kevés az a mankó, ami átsegít minket a nehézségeken, és azon, hogy két ember úgy tudjon hosszú távon újra, és minden nap, és évtizedek múlva is minden nap egymásra rátekinteni, hogy egy érdeklődés van azzal kapcsolatban, hogy a másik valóságában vajon mi történik. Hogy ez sokszor tényleg ilyen emberfeletti feladatnak tűnik. És az volt a célom ezzel a cikkel, hogy ezt a küzdelmet kihangosítsam. És megint úgy éreztem, hogy ez nagyon személyes egyfelől, másfelől viszont nagyon is kollektívnek érzem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Balogh Fruzsina újságíró.
Mennyire osztasz meg a cikkeidben mély és személyes tapasztalatokat, amik már beengednek ebbe a privát szférába, ami például a ti családotok is?
Van ennek a cikknek több olyan eleme is, ami kifejezetten mélyen privát, de mégis úgy érzem, hogy ezeknek a megosztásoknak van egy olyan része is, amivel meg pont, hogy nagyon is össze tudunk kapcsolódni azokkal, akik ezt a cikket olvassák. És hál' Istennek egyébként volt is sok ilyen visszajelzés, hogy amikor azt érzékelem, és azt hallom vissza azoktól, akik olvassák, hogy nagyon is szíven találta őket, és nagyon is úgy érezték, hogy mintha leírtam volna azt, ahogy ők megélik, akkor ez nekem egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy igen, nagyon sokszor ezek kollektív dolgok, amiket én szélsőségesen személyesnek élek meg egyébként.
És valóban ugye nem csak a szakma díjazta az írásodat, hanem a közönség, tehát szerették és élik, valószínűleg ahogyan említed is, azért, mert össze tudnak kapcsolódni azokkal a szavakkal, gondolatokkal, amit leírsz. Amikor említetted a cikknek a tartalmát, motivációját, az jutott eszembe, hogy bizony ezek olyan nehéz kérdések, vagy gondolatok, vagy mondatok, amikről nem szólnak ezek a rózsaszín pillanatok, ahogyan mondjuk reklámozva van a házasság. Nehéz beszélni erről az arcáról a házasságnak?
Igen, abszolút így érzem. Ennek az egyik oka szerintem pont az, hogy a közösségi médiának van egy ilyen szerepe az életünkben, hogy minthogyha egy nagyon irreális képet festenénk egymásnak, mi emberek egymás felé, úgy általában az életünkről, a család életünkről, a házasságunkról, és jellemzően nem azokat a pillanatokat tesszük ki közszemlére, amikor éppen elveszítjük a türelmünket, és lekiabáljuk a gyerekünket, vagy amikor úgy érezzük, hogy kedvünk sincsen a másikhoz az este végén hozzászólni egy házasságban. Ezekről nincsenek képi megjelenítésünk, nincsenek sokszor szavaink se rá. És hogy valószínűleg ez régen is így volt, tehát hogy mindig erről a részéről nehezebb beszélni. Ugyanakkor az, hogy körül vagyunk véve ezekkel az ilyen, az életnek ilyen reklám pillanataival, az annyira eltorzítja néha a valóságérzékelésünket, hogy ettől nagyon-nagyon magányosnak tudjuk érezni azokat a pillanatokat, amikor valami nehéz. Úgyhogy nekem az kifejezetten misszióm, hogy ezekről lehessen beszélni.
Ha bár nehézségeket említesz, illetve kihívásokat, és a házasságnak ezen arcát vagy aspektusát, mégis ott van a feloldás, és nagyon tetszett, hogy ezt kiemelted a beszélgetésünk során is. Ez cél volt, hogy mindenképpen így fejeződjön be ez a cikk?
Nehéz arra válaszolni, hogy cél volt-e. Azt hiszem, hogy inkább úgy éreztem, hogy ez volt az a mód, ahogyan erről hitelesen tudtam beszélni, mert hogy én magam is érzékelem azt, hogy a nehézségek ellenére hogyan tudjuk az életünket mégis úgy kormányozni, hogy újra és újra igent mondunk, újra és újra valami fajta reményteljes módon előre lendítjük a házasságunkat, a családi életünket, és mivel nekem van ilyen megélésem is, ezért ezt fontosnak éreztem, hogy ezt se kelljen kispórolni annak ellenére, hogy a nehézségek is jelen vannak.
Mit jelent számotokra a hit, így a családotok számára is, illetve neked is?
Ez a cikk azért is volt nagyon érdekes, mert hogy pont egy olyan pillanatban született ez a felkérés, hogy erről írjak, mondom, annak ellenére, hogy előtte kizárólag gyereknevelési témákra szerződtem, úgymond, és akkor mégis ezzel a témával kínált meg engem a szerkesztőség. Egy pont egy olyan pillanatban, amikor a lehető legkevésbé éreztem magam alkalmasnak arra, hogy erről írjak. És valóban ott ültem, hogy tudnék most én erről jól írni, mikor pont egy olyan érzelmi helyről kellene, hogy ez megszülessen, amikor a lehető legkevésbé érzem magam egy jó házasságreklám arcnak. És utána, ahogyan ez dolgozott bennem ez a téma, ahogyan megszületett ez a cikk, és részben tényleg koprodukcióban született meg, tehát hogy a férjem sokat segített benne, hogy ez hogyan öltsön formát, és aztán később, amikor jelöltek a díjra, akkor szintén nagyon sokat támogatott ebben. Tehát, hogy volt ennek a cikknek egy ilyen párhuzamos élete a mi házasságunkban is. Azt érzem a mai szemmel visszatekintve végképp, hogy akkor az egy nagyon erős, fentről érkező közbeavatkozás volt ez a felkérés, tehát hogy ezt például mind a ketten úgy éreztük, hogy ott mi egy mankót is kaptunk ezáltal, hogy erről elkezdhessünk ott beszélgetni, és ez a cikk megszülethessen. Pont a házasságunk az egy olyan része az életünkben, amiben nagyon sokat köszönhetünk a hitünknek. Ez az elmúlt másfél évben pont, hogy egy nagyon erősödő és egy Isten által nagyon támogatott folyamat volt, és ezt mind a ketten érzékeltük. Úgyhogy azt is mondhatom, hogy tényleg újra és újra átértékeltük magunkban azt, hogy ebben mennyi szerepe van a mi akarásunknak, és mennyi szerepe annak, amire már nincsen ráhatásunk. A cikkben ezt úgy fogalmazom meg, hogy mi a házasságot feladtuk, ami azt jelenti, hogy ezt mi feladtuk, ezt a feladatot, és hogy nem érezzük úgy, hogy nekünk a mi emberi, mi voltunkon múlik minden. És egyébként ez ugyanígy a gyerekeinkkel kapcsolatban is, hogy önmagában úgy összetartani, megtartani és tartalmazni egy családot és a gyerekeknek minden érzését és a világunknak minden történését, hogy közben nem hisszük azt, hogy mi fentről nagyon erősen meg vagyunk támogatva, ez számomra szinte lehetetlennek tűnik. És ezért érzem azt, hogy a család élet szempontjából aztán végképp nagyon-nagyon fontos az, hogy az Isten hit az ott legyen, és akkor tényleg adjon egy ilyen olyan eltörhetetlen mankót, aminélkül nem is tudom elképzelni, hogy lehetne ezt végigcsinálni.
Egy kedves történettel indítottuk a beszélgetést a díjátadó kapcsán, és újra ehhez szeretnék visszakanyarodni így a beszélgetésünk vége felé. Milyen érzés volt ott lenni a díjátadón? Hogyan élted ezt meg, azokat a pillanatokat ott, amikor átvetted a díjat? Milyen érzések voltak benned? Kifelé vagy kikfelé volt benned hála?
Igen, a hála a legerősebb, úgyhogy köszönöm. Elsősorban is a leginkább a férjem felé, mert hogy tényleg úgy éreztem, hogy ő nagyon sokat támogatott engem ebben, hogy odáig eljussunk. Egyébként már csak maga a közönségszavazásban is, tehát hogy az például egy óriási dolog volt, hogy ő nem csak azért ajánlotta az ismerőseinek, hogy van ez a szavazás, mert hogy én a felesége vagyok, hanem azért, mert teljes szívvel oda tudott állni maga a cikk mellé is. És ezen kívül óriási hála volt számomra a szervezők felé is, hogy ahogyan az elején is mondtam, hogy tényleg olyan témák hangosodhatnak ki, aminek nagyon nagy szükség van arra, hogy többet beszéljünk róla. És az, hogy maga ez a szív újság létezik olyan formán, amilyen formában, tehát számomra minden hónapban felemelő azt látni, hogy milyen szellemi társaságba kerülök olyankor, mert nagyon színvonalas az egész lap, és hogy ez a díjátadó, ez például arra is alkalom volt, hogy ott az én szerkesztőmmel együtt egy asztalnál ücsöröghessek, ami a hétköznapokban, ahol ugye főként csak e-mailekben társalgunk egymásra, hogy nem valósulhat meg, tehát már csak emiatt is ez egy fontos alkalom volt számunkra. És hogy ami elsőre sokszor nem jut eszünkbe, de hogy egy szülőpárnak egyáltalán egy estét házon kívül tölteni csinos ruhában, ez mind olyasmi, ami akinek van gyereke, tudja, hogy ez egy egészen különleges élmény és ritka esemény. Úgyhogy így együtt ez az egész tette különlegessé nekünk ezt a napot.
Milyen terveid vannak még, akár így a jövővel kapcsolatban és hivatásod kapcsán kérdezlek most, amit megosztanál szívesen a hallgatókkal. Vannak-e ötletek, témák, amikhez mindenképpen hozzányúlnál, és szeretnéd közelebb vinni az emberekhez, vagy még rávilágítani a fókuszt? Akár a családdal kapcsolatban is, de akár bármely más, esetleg civil területtel kapcsolatban.
Hamarosan megjelenik a márciusi lapszám, amiben az alázatról szóló cikken fog megjelenni, és itt kicsit kapcsolódok a nagybőjthöz is, és a szívemben hordozom ezt a témát, hogy szülőként egyfajta szolgálatban lenni éveken keresztül, az valamilyen szempontból hasonlít ahhoz a folyamathoz, mint mikor böjtölünk, és azért mondunk le dolgokról, hogy közben valami fajta magasabb rendű ajándékokat kaphassunk, és ezt én a szülőként nagyon hasonlónak érzem, hogy igen, éveken keresztül egy éjszaka 5-8-szor felébredünk, és egy csomó mindenről lemondunk azért, mert közben valami fajta szívbéli ajándékok mégis érkeznek hozzánk. Ez egy olyan téma, amit újra és újra különböző szemszögekből szeretek megvizsgálni. És ezen kívül az egyik központi kérdésem most egy ideje, és keresem a formát, hogy hogy lehetne erről jól írni, és jól közérthetően beszélni, az, hogy ezek az újfajta pozitív gyereknevelési elképzelések, az, hogy már nem akarjuk minden áron autoritásból megoldani a nehéz helyzeteket, hanem sokkal inkább tudunk mai szülőként a kapcsolódásra fókuszálni, és arra, hogy egy kicsit belelássak a gyerekeimnek a működésébe, és abból kiindulva próbáljak itt a hétköznapokban akár fegyelmezni is, hogy ez számomra nagyon rokon azzal a folyamattal, ahogyan az Isten képünket is egy sokkal megengedőbb, sokkal inkább a kapcsolódásra fókuszáló Isten felé formáljuk. És engem mérhetetlenül izgat az a kérdés, hogy mondjuk a saját szüleinkhez való érzelmi kötődésünk, az hogyan formálja azt a képet, amilyen kép bennünk a mennyei atyánkról él. Ezek számomra nagyon izgalmas témák, úgyhogy mindig újra és újra minden hónapban keresem a lehetőségét, meg a szemszögeket, hogy hogyan lehetne úgy a gyereknevelésről írni, hogy abban van valami krisztusi.
Hogyha a gyerekeid kérdést tennének föl, ugye még nem most, esetleg majd 10-15 év múlva, hogy milyen tanácsot adnál nekik a házassággal kapcsolatban, mivel indítanád el őket az útra, amit te most már látsz, amit esetleg az olvasóknak is a papírra vetsz?
Azért nehéz a kérdés, mert pont az egyik első, ami eszembe jut, hogy pont a tanács az, ami a lehető legkevésbé szokott segíteni.
És hogy nagyon mélyen hiszek abba, hogy azok a tapasztalások, amin nekik keresztül kell menniük, azok nem megspórolhatók, sajnos, pedig biztos vagyok benne, hogy lesz egy csomó olyan helyzet, ahol úgy érzem, hogy úgy szeretném, ha ezen nem kellene végigmenned, és kérlek, mégis hallgass rám, de közben valahol mélyen tudom, hogy ez nagyon sokszor kikerülhetetlen, hogy a maguk hibáit elkövessék. De mégis azt hiszem, hogy a házassággal kapcsolatban a legfontosabb az az, hogy valami olyasmit szeretnék nekik átadni, hogy ha képesek a saját szívüket nyitva tartani valaki felé, akivel ők egy szeretett kapcsolatban vannak, az mindig óhatatlanul együtt jár azzal is, hogy saját maguk számára is nyitva tartsák, tehát hogy mindig saját magukat is tudják érzékelni, hogy vagyok én, mibe vagyok én, mi nekem a fontos, és ezzel párhuzamosan nyitva tartani a másiknak a valósága felé, hogy ki ő, mit akar itt az életemben, és hogy ez a kettő, ha párhuzamosan tud történni, valahogy akkor tud ezeken a nyitott kapukon a szeretet jól áramlani, és hogy ez nem könnyű munka, sokszor újra és újra előfeszítést igényel, de valami ilyesminek szurkolok az ő esetükben is.
Nagyon szépen köszönöm az őszinte gondolataidat, és szeretnék még egyszer gratulálni a díjhoz a munkatársaim nevében is, és a további családi, illetve a hivatásbeli életet, ez pedig a Jóisten áldását kívánom. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Balogh Fruzsinával beszélgettünk, aki az Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című, a Jezsuita Szív magazinban megjelent írásáért elnyerte a Média a családért díjat.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Illésné Angyal Dorottyával beszélgetek, aki számomra példaértékként szolgál, mindennapi hitéletét olyan mélyen tudja megélni, hogy szerintem mindenki meríteni tud a lelkesedéséből. Kedves Dóra, ha mesélnél a rádióhallgatóknak, hogy honnan meríted a mindennapokban a hitéletedet, ami ugye a rohanó világunkban amúgy is minden nap egy hajsza az idővel, halad az ember, siet, teszi a mindennapi teendőket, és te ennek ellenére csodálatosan bele tudod építeni a hitéletet a hétköznapjaidban is.
Először is kisgyerekkoromban a dédmamám tanított meg imádkozni, vele olvastuk a Bibliát. Minden reggel és este hálás vagyok érte. Ahogyan növekedtem, Az imádság egyre kevesebb lett az életemben, majd amikor felnőttem, férjhez mentem, megszülettek a gyerekeim, jöttek a gondok és a problémák. Persze ezek mellett nagyon sok jó is történt velünk, de mindig voltak olyan kérdések, amiket nehezen értettem meg. Sokfelé keresgéltem, próbáltam megtapasztalni különféle világi dolgokat, és mindezek mellett persze a gyerekeimet próbáltam a katolikus hitre nevelni. Jártunk templomba, voltak első áldozók, bérmálkozók, tehát így kitartottam a hitben, csak nem volt olyan mély az ima életem, mint most.
Azt mondjuk el a kedves rádió hallgatóknak, hogy 3 csodálatos gyermeket nevelsz, és fiatalkorod ellenére már 2-szeres nagymama vagy, és mindenkit szépen terelgetsz a hit felé vezető úton.
Igen, próbálkozom ezért a mai napig a gyerekeket is számon kérni a heti szentmisére járásról, vagy a 17 éves fiam lakik még itt velünk, ővele a mai napig reggel este imádkozunk, egy héten egyszer rózsafűzért mondunk, és hát jár hetente 3-szor szentmisére velem, havonta gyón és havonta szentségimádáson is részt vesz.
Ez a fiataloknál is példaértékű a mai világban, és szívből gratulálok, hogy ezt így el tudtad érni, és meg tudja tartani a fiad.
Hát igen, nem mondom, hogy ez mindig szó nélkül megy, de azért a nagy többségében szívesen eljön velem, és együtt eltöltött értékes perceknek gondoljuk ezt az időt. A 2 kis unokám, ők most lesznek 2 évesek. Szoktunk a Jóistenről beszélni, és ismerik is őt, és imádkozunk velük mindig, ha együtt vagyunk. Főleg vasárnap az ebéd előtt közös imába elmondjuk a Jóistennek, megköszönjük, amit adott nekünk.
De ez fantasztikus, hogy már ilyen kiskorokban ilyen szépen tudjátok nevelni őket, és hogy ez már most kialakul náluk a kis világokban.
Nagyon fontosnak tartom. Van egy 31 éves fiam és egy 28 éves lányom még a 17 éves mellett. Tehát amit a 31 éves fiúból kimaradt az életünkből, azt most próbálom behozni a kisebb fiamnál és az unokáknál.
Dóri, Hévíz Györkön élsz családoddal, és aktívan részt vállalsz a katolikus egyház életében.
Igen. Először is férjemnek szeretném megköszönni, hogy ő biztosítja számomra ezt a dolgot, hogy én bármikor, bármiben segítségére tudnok lenni a plébánián és a templomi közösségben, hogy ezt támogatja nekem, hogy én tudok mosni, el tudok mindent készíteni oda, és nagy szeretettel csinálom mindezt. Szeretném megköszönni Misi atyának a sok jóságát, amivel engem belevezetett a mélyebb hitéletbe. Nagyon sokat kaptam tőle, és igazából amikor a lányom 17 éves volt, volt neki egy nagyon nagy vakbélműtétje, igazából ott mélyült el, ott kezdett elmélyülni bennem a hit, mert ott a halálos ágyán majdnem meghalt. Akkor kimentem és kértem a Jóistent, hogy vagy adjon nekem elég hitet, vagy a lányom maradjon életben, mert úgy érzem, hogy ezt én még nem tudom elviselni. És ott ebben a pillanatban tudatosult bennem, hogy a Jóisten nagyon szeret engem, és akkor eldöntöttem, hogy mindent megteszek a Jóistennek én is. Ezért minden nap szentmisére járok, gyónok én is, és próbálom a katolikus egyháznak, és amit Medjugorjeban a szűzanya kér tőlünk.
A következő 5 dolgot kéri: a lélekkel végzett rózsafűzér imádságát, az euharisztia gyakori vételét, a szentírás olvasását, a böjt végzését és a havi szentgyónást.
Ezt az 5 dolgot elmélyítettem az életembe, és most így élem a hétköznapokat, és megélem a Jóisten szeretetét és a kegyelmét minden nap, ahogy hordoz engem a tenyerén.
Kedves Dóra, mesélj nekünk a Hévízgyörki egyházközösségi életedből, hogy te pontosan milyen részt vállalsz.
Hát sok mindenben próbálok segítségére lenni mindenkinek. Részt veszünk a felolvasásba, anyukám van a sekrestés, őnek is sokat segítek benne a miseruhák mosásában, a takarításban.
Az egyházi ünnepekkor több a teendőtök, és akkor anyukádat egy kicsit próbálod tehermentesíteni.
Igen, igen, vannak teendők, igen, az ember úgy gondolja, hogy elmegy a szentmisére, és ott van minden, hát azért van előtte és utána is rengeteg dolog, amiben tényleg mi ott, itt Hévízgyörkön 4-5-en vagyunk, akik így közelebb látjuk a templomi munkákat, és nem egy nagy egyházközösségünk van, de viszont még itt se vagyunk néha elegen ahhoz, hogy minden rendben legyen, de azért mennek a munkák, és szívvel, lélekkel együtt segítjük egymást, és csináljuk. Ezen kívül van még hétfőnként egy családi imaóra, ami inkább idősebb nénik részvételével szokott zajlani. Aztán szerdánként van egy dicsőítő szentségimádás a templomba, amit én is nagyon-nagyon szeretek, és 2 éve péntekenként egy csendes szentségimádási órát indítottunk, ahol nagy szeretettel együtt vagyunk a testvérekkel, és a jó Istent közelebbről dicsérjük együtt.
Dóri, ugye köztudott, hogy nagyon szívesen részt veszel zarándokutakon és lelki gyakorlatokon.
Igen, ez nagyon-nagyon meghatározó pont lett az életemben. Igazából Medjugorje az egyik kedvencem.
Az az egyik szívügyed?
Igen, ahová, ha tehetem, évente többször is kimegyek, és annyi lelki erőt ad nekem, és megszerzem azokat a tapasztalatokat ott kint, amiket itthon a családba fel tudok használni. És így megkönnyíti az életemet, és úgy gondolom, hogy a gyerekeket is egyre közelebb tudom hozni a jó Istenhez.
És melyik volt, ha így visszaemlékszel az zarándok útjai sorára, amelyik leginkább meghatározott? Ki tudnál esetleg emelni ebből? Vagy mindegyik? Tudom, hogy mindegyik valamiért fontos és megfog, de hogy ami esetleg ilyen mélyebb nyomot hagyott benned?
Mindegyiknek megvan a maga szeretete, és mindegyiknek megvan a maga, megvan a lelki élménye. Ezeknek a zarándokutaknak mindig történik valami, és mindig valami nagyon-nagyon jó élménnyel tudok hazatérni, vagy a rózsaillattal, vagy a keresztnél azzal az érzéssel, amivel ott a Jóisten a lelkemet teljesen elárasztja a szeretetével. Igazából mindegyik nagyon-nagyon jó, és minél többet megyek, annál nagyobb élményekben van részem. Úgyhogy én ezt mindig, ahányszor csak tehetem, mindig ki fogok menni.
Hát kívánom, hogy a Jóisten továbbra is adja meg ezt a kegyelmet, hogy részt tudjál venni minél több zarándokúton, és a lelki gyakorlatokkal kapcsolatban mi az, amit megosztanál a kedves rádióhallgatóknak? Miért fontos ez neked, és általában hol szoktál részt venni lelki gyakorlatokon?
Nekem az egyik kedvenc lelki gyakorlat vezető Mió Barada. Én nagyon ragaszkodom a lelki gyakorlatához, mert ő egy olyan karizmatikus személyiség, akitől nagyon-nagyon sokat tanulok, és az imái által olyan szinten békességet, türelmet hozok haza, hogy más helyeken ilyet még nem tapasztaltam. És igyekszem évszakonta egy ilyen 3-4 napos lelki gyakorlatra elmenni. Egyrészt, hogy picikét a világból ki tudjak szabadulni, és csak a Jóistennel tudjam tölteni ezt a pár napot, hogy hitben tudjak erősödni. És ezáltal itthon könnyebben fogok tudni imádkozni.
És általában ezek a lelki gyakorlatok hol szoktak zajlani?
Hát én a környéket részesítem előnybe, Gödöllő Szent Háromság templom, Mária Besnyő lelki gyakorlatos ház, és ugye Medjugorje.
Kedves Dóri, mit üzensz a rádióhallgatóknak, hogy ezt a csodálatos hit életedet te hogyan tudod beilleszteni a hétköznapok sodrásában?
Hát én elmondom most megint a férjemet, akinek nagyon-nagyon hálás vagyok. Ő megteremti nekünk itthon azt az anyagi hátteret, hogy kozmetikusként itthon dolgozom, és igazából az időmet úgy osztom be, hogy én szeretném. És innentől kezdve Margarita nővér mondta, hogy ő hajnal 3-kor kell azért, hogy a Jóistennel tudja kezdeni a napot. Hát én általában reggel 5-kor szoktam az első rózsafűzéremet elmondani, ha sikerül, akkor 2-t, reggel 7-ig, és aztán a szentmise, az itthoni dolgok.
Hát te hányszor szoktál szentmisén részt venni?
Hatszor mindenképpen, tehát nem nagyon szeretek szentmisét kihagyni, mert akkor már érzem a lelkemen, hogy nincs ott azon a helyen, ahol én szeretném tudni.
És azt itt Hévízgyörkön, vagy valahol környékbeli helyeken teszed meg, illetve reggel vagy este?
Ez mindig attól függ, hogy alakul a napom. Nagyon szeretem a reggeli szentmiséket, általában reggel szoktam járni, de hát nálunk már Hévízgyörkön nincs szentmise hétköznap, ezért Bagra szoktam átjárni, de nagyon szeretem a Szent Háromság templomot, a Premontrei templomot, Galga Hévízt, a Turai atyát, úgyhogy nagyon sok helyre járok, és ezáltal így nagyon sokoldalúan tud az ember feltöltődni, mert ahány atya, annyiféle szentmise, és ezáltal szerintem mindegyikből lehet egy kicsit meríteni, és így nagyon jól összeáll a heti kép a hétvégére.
És ugye a Medjugorjébe is a Szűzanya hangoztatja, hogy a rózsafűzér imádság nagyon fontos. Ez számodra miért fontos, és amint mondtad, hogy ha tudod, nem csak egy rózsafűzért mondasz el, hanem többet is.
Számomra a rózsafűzér imádság nagyon nagy lelki békét ad és megnyugtat. Ha valami gond van vagy baj, én elsőként a rózsafűzért veszem a kezembe, és egyből elkezdem imádkozni, és minket az itthoni dolgokban is számtalanszor megsegített. Egyet mindig reggel elmondok, de ha sikerül, inkább kettőt. Én nem mondom, hogy leülök, és mindig egymás után a négyet elimádkozok, autóba is szoktunk imádkozni rózsafűzért, és délben még egyet, és este a maradékot mindig lefekvéskor. Mivel a fiammal együtt még most megtehetem, hogy együtt imádkozunk, ezért így egy kicsit jó, és itthon is van egy ilyen kis ima közösség ezáltal, és az esti imához Bibliát szoktunk még olvasni, a Bibliából egy verset. A reggeli imát, a reggeli imáink után a napi evangéliummal és a reggeli csendességgel zárjuk, este pedig a szokásos imák után a Bibliából szoktunk egy verset felolvasni.
Hát ez gyönyörű, Dóri, és úgy gondolom, hogy ez példaértékű, és kívánom, hogy ezt a csodálatos szokásaidat tovább is vidd, meg tud tartani, és át tud adni a kis ifjú generációnak is a családba.
Nagyon szépen köszönjük. Igen, igyekszem minél többet átadni a gyerekeknek, mert úgy gondolom, hogy a mai világban a világ annyira elviszi őket, hogy a hit annyira kismértékben marad meg az életükben, hogy muszáj pótolni ezeket a dolgokat.
És most ugye itt még januárban vagyunk, de esetleg tavaszra, nyárra milyen zarándok terveid, illetve lelki gyakorlatos látogatottsági terveid vannak? Amit már most tudsz.
Februárban az új is megcsodáidat lelki gyakorlatra fogunk menni. Aztán hát nyilván húsvétkor Medjugorje mindenképpen, és júliusban a gyerekekkel szoktunk járni egy zarándoktáborba. Most így januárban így ezek vannak készülőben.
Ez a gyermekekkel, amin részt fogsz venni a zarándoktáborba, erről mit lehet tudni? Milyen feladatokat látsz el, illetve miért mész szívesen erre a táborra?
Azért megyek velük szívesen, mert olyan helyeken járunk, és olyan templomokat látogatunk, amiket egyébként így a hétköznapi életben nem hiszem, hogy eljutnék oda, és látni azt, hogy a gyerekek együtt imádkoznak, és nap mint nap legyalogolnak 24 kilométert a melegbe, hogy mennyire kitartóak, és mennyire együtt vannak, és segítik egymást. Én nekem ez nagyon sokat jelent az életbe.
És milyen korosztály vesz részt ebben a táborban? Gondolom felsősek, vagy középiskolások már?
5. osztálytól a gimnazista 18-ig szoktuk vinni a gyerekeket, és én igazából nem sokat gyalogolok velük, viszont mindig igyekszem eléjük odaérni, és akkor beülök a templomba, és imádkozok értük, hogy jó barátságok szövődjenek, közelebb kerüljenek a jó Istenhez, és ezt pont beszélgettük ott a kísérőkkel is, hogy igazából még nagyon fiatalok, és lehet, hogy nem fognak annyira még kötődni a templomhoz, de bízunk benne, és reménykedünk abban, hogy felnőtt életükben majd visszagondolnak erre, hogy ők voltak ilyen táborba, és milyen templomokat láttak, és énekeltünk, és gitároztunk esténként, és közösen mondtuk az esti imát, vagy az étkezések előtt és utána imát, és lehet, hogy majd felnőtt korukban, ha lesznek gyerekeik, és leülnek az asztalhoz, akkor eszükbe jut, és ha csak egyszer elmondják már, szerintem akkor már jót tettünk velük.
Ez így van. Kedves Dóri, köszönöm szépen a beszélgetést, és szívből örülök, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad a rádióhallgatókkal, mert úgy gondolom, hogy a te életed példaértékként szolgálhat mindenki számára. Köszönöm szépen, a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom további életutadra.
Nagyon szépen köszönöm, dicsőség legyen az Úrnak.
Amen.
Kedves hallgatóink, Illésné Angyal Dorottyával Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60.